Sziasztok! Ez itt a Hogy is van ez podcast, amiben érdekes, sokszor vitatott vagy kimondottan megosztó témákat igyekszünk körüljárni közérthetően, lehetőleg érzelemmentesen, de tudományos alapossággal, a kritikai gondolkodás és a szkepticizmus alapelveit követve. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Hogy is van ez második adásában, az én nevem Pintér András, a műsorban résztvevő társaim pedig Csécsi Laura és Györgyei János. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Itt Artúr.
Szóval, hát sajnos Andi, papandi most ebben az adásban nem tud részt venni. Ugye emlegettek a múltkori adásban, hogy egy másfél éves kisgyereknek az édesanyja, tehát ilyenkor az úgy jönnek dolgokna. Tehát előfordul, hogy az élet egy kicsit felülírja a tervezett programjainkat. De hát ugye ezért is találtuk úgy ki ezt az egész podcast szerkezetet, hogy négyen vagyunk, tehát hogyha valaki valamiért nem tud itt lenni, nem tud részt venni, akkor sincsen semmi gond, mert hogy tartalom az van bőven. Úgyhogy a mai napra is készültünk témákkal, olyan témákkal, amiket mi saját magunk érdekesnek tartunk, de azért így szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha valaki, aki hallgatja a műsort, érdeklődik valamilyen konkrét téma iránt, és azt szeretné, ha ezt a témát feldolgoznánk, és egy kicsit szkeptikus szemmel körüljárnánk, akkor nagyon örülnénk annak, hogyha valamiféle visszajelzést kapnánk. Egyébként is nagyon örülünk a visszajelzéseknek, és például van egy Facebook oldalunk, amit nyugodtan lehet követni, és ott is lehet messengeren írni nekünk, illetve van egy e-mail címünk, info@hogyisvanez.com. De nagyon megköszönjük, hogyha továbbadjátok a hírt, hogy ez létezik ez a podcast, és minél többen hallgassanak minket, hiszen azt szeretnénk, ha ez a fajta gondolkodásmód, ez a fajta megközelítés minél több emberhez eljutna. Jó van, találkoztatok mostanában valami nagy őrülettel?
Én a kedvenc területemen hogyne. Most éppen az őrület tárgya az, hogy Magyarországra is bekerültek a glowfishek.
Az mi?
A fluoreszkáló díszhalacskák.
Ja.
Amiket kutatási melléktermékként állítottak elő az Egyesült Államokban még évtizedekkel ezelőtt. Fluoreszcens fehérjék működnek ezekben a halacskákban, és kitalálták, hogy milyen érdekes dolog, hogyha ezeket akváriumban tartják, mert akkor kék fénnyel vagy UV-val megvilágítva őket, akkor nekiállnak fluoreszkálni különböző színekben ezek a halak, amik egyébként a fehér fénynél semmi különösebbet nem produkálnak.
És akkor ezek mondjuk akvaristák fogják, és így raknak egy UV-lámpát így az akvárium fölé, csak azért, hogy meglegyen ez a jóféle élmény?
Őszintén szóval nem tudom, én még nem láttam őket közelről, már úgy értem, hogy nem találkoztam élőben velük, csak az irodalomból ismerem. Valószínűleg tartom, hogy nem UV-val, mert azt azért a víz elég jól elnyeli, inkább kék fénnyel világítják meg őket.
Igen, ezt akartam mondani.
Tehát távoli kékkel,
aha.
És hogyha leoltod a villanyt a szobádban, akkor ott fluoreszkálnak a halacskák, és ez milyen érdekes. Ha meg visszagyújtod a normál világítást, akkor meg semmi, és ezzel lehet játszani és elkápráztatni az érdeklődő szomszédságot. A dolognak gyakorlati jelentősége különösebben nincs, és ezeket a halacskákat soha büdös életben nem engedélyezték tenyésztésre és forgalmazásra az Európai Unióban, már pedig ők klasszikus GMO-k, tehát nyilván engedélyeztetni kellett volna, viszont élelmes hobbi állatkereskedők valahogy becsempészték az országba, és mostanában tört ki a botrány, hogy találtak ilyeneket állatkereskedőknél, és kezdik felgöngyölíteni a láncot, hogy ki az, aki engedély nélkül tenyészti őket, és osztja szét, illetve hát árulja nagykereskedőként a kiskereskedőknek.
Laura, ez mondjuk az ilyen állatkereskedelem, meg ilyenek, ez rendőri hatáskör ezeknek a vizsgálata, vagy ez valami teljesen más területre tartozhat? Tehát, hogy ez van valami állatvédelmi, hát nem tudom micsoda, akik foglalkoznak ilyenkor?
Vagy? Van, persze, tehát az állatkínzás, vagy a bűncselekmény, vagy természetkárosítás, környezetkárosítás, de hát most az biztos, hogy ez nem bűncselekmény. Más dolog, hogy nem tudom, egy hal ezt hogy éli meg, hogy őt ilyen-olyan fényekkel világítgatják azért, hogy számunkra esztétikai élményt nyújtson.
Nem szenvednek tőle a halak, illetve ez állatkínzásnak biztos nem minősül, ellenben a géntechnológiát szabályozó törvény megsértésének igen, és itt várhatóan több milliós bírságok lesznek.
Na, de engem az érdekel, hogy kiszabja ki a bírságot.
Ez egy jó kérdés, ennek nem néztem utána.
Na jó, valaki tudja, írjon.
Egyébként a büntető törvénykönyvben van egy fejezet, ami az ilyen különböző géntechnológiával, meg klónozással, meg hasonlókkal kapcsolatos tényállásokat gyűjti össze, de ezeket úgy még nem igazán tesztelgették a gyakorlatban, ahogy tudom. De ezeket tehát úgy a főiskolán is így átugortuk, hogy jó, igen, ilyenek vannak, de hát egyelőre nem nagyon merültek fel a gyakorlatba, hogy egy bírónak ilyen ügybe kellett volna itt.
Ha jól emlékszem, pár évvel ezelőtt került ez be a BTK-ban.
Nem. Hát én 2006-ban végeztem, és akkor már bőven benne voltak.
Viszont ugye az ilyenek azok, amik meg tök jó ilyen kiskapukat tudnak biztosítani, hogy még a gyakorlatban még nem ültették rendesen át, akkor ott még meg lehet találni azt, hogy ja, hát bocsánat, én semmi olyat nem csináltam, ami itt ténylegesen büntethető lenne. Érdekes.
A 2005-2006 az olyan szempontból stimmel, hogy a brutális túlszigorítása a magyar géntörvénynek az 2006-ban következett be 2005-ös előterjesztéssel.
Uh-huh. Nem tudom, mikor kerültek bele tényleg, de azt tudom, hogy főiskolás koromban már ott voltak.
Uh-huh. Már találkoztál vele?
Uh-huh. A géntörvényünk az 98-as, az első. És azóta csak rosszabb lett.
Aha, ja. Valószínűleg ez tehát elsősorban annak köszönhetően, hogy nem sok szakmaiság van abban, ahogyan a törvényeinket hozzák. De hát legalább, amikor úgy adódik, hogy valami már tisztázott, akkor így legalább a nyomozati szakaszban ott legalább azért úgy objektív eszközökkel dolgoznak, nem? Laura, mit gondolsz erről?
Elviekben objektív eszközökkel dolgoznak, ugyanakkor én meglepődve vettem tudomásul, hogy 2017-es büntetőeljárásról szóló törvénybe bekerült egy olyan bizonyítási cselekmény, amelynek a hivatalos neve műszeres vallomás ellenőrzés. Magyarul ez a poligráf, vagy hazugságvizsgáló. És ez ma a büntetőeljárásról szóló törvény szerint bizonyítási cselekménynek minősül, ugyanúgy, ahogy mondjuk a helyszíni szemle, a helyszíni kihallgatás, vagy mondjuk a szembesítés.
Wow.
Tehát a jogalkotó ebben úgymond nem tesz különbséget. És ez számomra azért érdekes, mert ugye a poligráfot azok se tartják 100%-ig megbízhatónak, akik tulajdonképpen a hívei csak abban vannak viták, hogy most szerintük ez a találgatásnál nagyobb valószínűséggel tud megállapítani tényeket, avagy sem. Az egészen biztos, tehát a poligráfosok is azt mondják, hogy a hazugságvizsgáló az nem mondja meg, hogy valaki hazudik-e, vagy nem hazudik, hanem mér bizonyos fiziológiai jelenségeket a szervezeten, és abból a vizsgálat vezetője valószínűségeket állapít meg arra vonatkozóan, hogy most az alany az mekkora eséllyel mondhatott igazat, vagy hazudhatott.
És amit mér, az a bőr ellenállása, ugye?
Hát több dolgot mér. Tehát
több dolgot mér?
Igen, a poligráfok azok legalább 3 biológiai paramétert mérnek, a modernebbek azok már 4-et, de úgy 4-et, hogy a hasfal mozgásán és a mellkas mozgásán keresztül mérik egyrészt a légzést, hogy veszed a levegőt, ez már 2. Uh-huh. Mérik a bőr elektromos ellenállását, és mérik a vérnyomás változását. Tehát ez az alap tulajdonképpen, a mai átlagos poligráf ezeket méri. Ezeken kívül még a végtagokon átáramló vérmennyiséget is mérik, illetve a székbe elhelyezett különböző érzékelőkkel azt, hogy mennyire ficereg, mocorog az, akit éppen a hazugságvizsgálatnak alávetnek. És ez ugye ez a technológia is fejlődik, tehát azt mondják, hogy annál megbízhatóbb egy poligráf, minél több tényezőt mér, illetve most már nem úgy néz ki, mint az ilyen régi kémfilmekben, hogy ül az alany, és akkor előtte mozognak a tűk, kileng hogyha éppen valótlanságot állít, hanem digitálisan rögzítik ezt is.
Azt mondtad az elején, hogy meglepődtél rajta, hogy ez ilyen státuszban van. Mi volt a meglepetésednek az oka?
Mert nem megbízható, és ahogy én tudom, azért elég sok botrány volt az elmúlt években arra vonatkozóan, hogy bűnözők, sőt gyilkosok és sorozatgyilkosok úsztak meg úgy büntetéseket, hogy kijátszották a hazugságvizsgálót. És most ennek, ahogy így utána olvasgattam, például Ted Bundy 3-szor csapta be, és még tovább ölt azt követően, hogy a hazugságvizsgáló azt állapította meg, hogy nem ő a gyilkos. Vagy...
Ted Bundy, csak hogy lehet, hogy ezt nem mindenki tudja, beleértve egyébként engem is, tehát hogy ki ez a Ted Bundy?
Hát ő az egyik legismertebb sorozatgyilkos volt az Egyesült Államokban.
Aha.
Aki nagyon-nagyon sok nőt ölt meg. Azt hiszem, hogy körülbelül 300-at, de ebből talán 70-et vagy 80-at Jézus. Bizonyítottak rá, tehát ezt így nem akarok hülyeséget mondani, de biztos, hogy jóval kevesebbet bizonyítottak rá, mint amennyit ő saját elmondása szerint megölt. De volt olyan, hogy mondjuk hazugságvizsgáló miatt 22 évet ült egy olyan úriember, aki nem követett el semmit, még a valódi elkövető közben még ölt meg másokat. Vagy például tapasztalt ilyen kémbotrányok is voltak az Egyesült Államokban a rendszerváltás körül, hogy kiderült, hogy mondjuk kettős ügynök volt az illető, a CIA-nak is, meg a szovjeteknek is dolgozott, és akkor hát gyanakodtak rá, volt hazugságvizsgálat, azt ugye sem megúszta, továbbra is tevékenykedett, és akkor szivárogtotta az információkat. Tehát érdekes, hogy annak ellenére, hogy ilyen botrányok által övezett az egész jelenség, és tudományosan is nagyon-nagyon nehezen vizsgálható egyébként, hogy az, amit mondjuk a vizsgáló megállapít, az igaz-e vagy nem, mert egy csomó kritériumnak nem felel meg. Tehát például egy poligráfos vizsgálat az nem megismételhető. Tehát nincs olyan, hogy kétszer, háromszor, négyszer egymás után ugyan annak a körülményeknek teszed ki az alanyt, mert másodjára vizsgálni valakit már nem ugyanolyan, mint először. Egyébként Magyarországon is az a gyakorlat, hogy egyszer elvégzik a hazugságvizsgálatot, utána már nem végzik el, pont meg nem is lehet megismételni, mert...
Begyakorolja a válaszokat.
Hát persze, meg mert nem tetszik az eredmény, azért a nyomozó nem fogja még egyszer kirendelni, meg egyébként, ahogy én beszélgettem munkatársaimmal, azért ezt a poligráfot úgymond beáraszta a rendszer, mert a bírók se veszik olyan súlyra alatba, mint mondjuk egy helyszíni szemlét, és az ügyész is simán előfordulhat, hogy mondjuk a hazugságvizsgáló alapján úgy tűnik, hogy a gyanúsított a bűnös, ugyanakkor ő mégis úgy dönt, hogy a többi körülmény nem alapozza meg a vádemelést.
Aha, tehát akkor tulajdonképpen itt nincs arról szó, hogy ennek olyan nagy súlya lenne, hogy ez, mondjuk Magyarországról beszélünk, ugye?
Magyarországról, igen.
Magyarországról, tehát hogy itt azért nem kell a feltétlenül attól tartani, hogy egy poligráfos vizsgálat után valakit elítélnek úgy, hogy egyébként semmi más ok nincs rá, hogy elítéljék.
Hát az alapján, amit nekem a munkatársaim mondtak, az alapján nem, meg inkább a felderítési szakban szeretik ezt használni, mikor már tényleg nem tudnak mit kitalálni, hogy most mégis merre induljunk el, merre menjünk, és akkor is, tehát az Egyesült Államokban például az a gyakorlat, hogy ott a beismerő vallomást próbálják kicsikarni a gyanúsítottól, azzal, hogy a hazugságvizsgálóval ijeszgetik tulajdonképpen. Magyarországon viszont inkább ilyen részletekre kíváncsiak a nyomozók, hogy mondok egy példát, amit pont a barátnőm mesélt, hogy ő arra volt kíváncsi, hogy volt-e a gyanúsítottnak bűntársa, mert váltig állította, hogy neki nem volt bűntársa, viszont a helyszínen megittak két pohár kávét, és olyan körülmények voltak, amit ő úgy gondolta, hogy egyedül nem tudta volna megcsinálni, nem tudta volna bejutni abba a lakásba, és ezért kérte a szaktanácsadó bevonását ebbe az eljárásban. Magyarországon a poligráfus vizsgálatot szaktanácsadók végzik, és hát ezt ennyit szeretett volna megtudni. Tehát nem a bűnösséget, vagy az, hogy ártatlan, vagy hogy tegyen beismerő vallomást, csak azt a tényt, hogy akkor érdemes-e neki tovább azon dolgozni, ahogy keressen még egy elkövetőt, vagy itt tényleg megállt ez a történet.
És mi a helyzet Magyarországon? Kötelező egy gyanúsítottnak alávetnie magát a hazugságvizsgálatnak, hogyha ezt valaki kitalálja, hogy csináljanak?
Nem. Tehát senkit nem lehet hazugságvizsgálatnak alávetni, hogyha ő azzal nem ért egyet. Tehát, ha valaki megtagadja, akkor az megtagadta és kész. Mindenképpen kell a beleegyezése. Mind a sértettnek, mert van olyan, hogy a sértetteket is alávethetik hazugságvizsgálatnak, mind pedig a gyanúsítottaknál. Igazából itt a tapasztalat azt mutatja, hogy a sértettek például sokkal szívesebben vetik alá magukat hazugságvizsgálatnak, mint a gyanúsítottak. Meg sokszor már az is elmondhat valamit a nyomozónak, hogyha egy gyanúsított nagyon-nagyon ellenkezik, hogy ő semmiképpen nem akar hazugságvizsgálatban részt venni.
Na ez az egész hazugságvizsgálat dolog, ez azért is érdekes, mert ugye csupa olyan fiziológiai jelenséget vizsgál, amik mondjuk, ugye, ha jól sejtem, vagy ha jól tudom, akkor az alapja ennek az, hogy egy bizonyos szintű stresszt feltételez akkor, hogyha hazugság az, amit állít. Tehát, hogy azt feltételezi, hogy mivel nem valósat állít, ezért lesz benne valamilyen szintű kicsit izgalmi állapot, ami kimutatható, ugye?
Hát így van, ez lenne az egésznek az alapja, hogy a lelepleződés félelme okán kiváltott testi reakciókat szeretnék kimutatni.
Aha.
És egyébként nagyon vicces, mert amióta tulajdonképpen emberiség meg emberi társadalom létezik, azóta próbálunk erre különböző módszereket kifejleszteni. Tehát igen. Az ókorban volt olyan, hogy mondjuk risport tettek a gyanúsítottnak a szájába, és hogyha az a risport nem lett elég nyálas, akkor arra gondoltak, hogy hazudik, mert kiszáradt a szája például.
Ja, kösz, hát próbálja, vagy fahéj, hát azt próbáld meg lenyelni. Ugye vannak is ilyen, azt mondom, TikTokon mennek ezek a 30 másodperc alatt nyeljél egy kanálnyi fahéjat.
Tehát ez... Hát itt csak risporral próbálkoztak, vagy babbal, de a boszorkány próbákat is ismerjük, ugye, hogyha a boszorkány elsüllyed és megfullad, akkor ártatlan, ha felmarad a vizen, akkor bűnös, és akkor ki lehet őt végezni, tehát így ez már inkább babonával összefonódott ilyen kísérlet volt, vagy a tortúra és kínvallatás, tehát itt az emberek mindig próbáltak olyan technikákat kitalálni, amelyek segítenek nekik az igazságnak a megtalálásában, akár ilyen különböző babonákkal összefonódva, akár ilyen fiziológiai tünetekre figyelve, mint ez a szájszárasságos dolog, amit az előbb mondtam. És hát ahogy a 19. században elkezdett fejlődni a tudomány, meg a tudományos módszerek, és akkor rájöttünk, hogy van vérnyomás, meg jaj, a légzés sebesség, meg hasonlók, akkor az emberek így ráálltak arra, hogy hú, hát akkor hát ha tudjuk ezt is mérni, hát ha tudunk valami gépet készíteni, ami segít nekünk abban, hogy megállapítsuk, hogy valaki igazat mond-e vagy sem. És hát addig kísérleteztek, hogy az első poligráf az 1939-ben született meg az Egyesült Államokban, és akkor a CIA be is vetette, tehát főleg a titkos szolgálatok alkalmazták ezt akkoriban előszeretettel. Uh-huh. Magyarországon akkor még a hazugságvizsgálóról úgy gondolkodtak, hogy ez egy kapitalista áltudomány, és hogy ennek semmi keresni valója nincs itt a szocialista blogban. Aztán később megenyhültünk, úgymond mi is, és a 70-es évek től már itt is előszeretettel alkalmazták, először csak a titkos szolgálatok, és akkor a 80-as évek után már a nyílt eljárásokban is használgatták, amennyire lehetőség nyílt rá. Mert azért az egy kuriózum volt, tehát nem volt minden rendőrkapitányságon hazugságvizsgáló.
De most neked, akinek van tapasztalatod nyomozóként is.
Nagyon kicsi tapasztalatom van.
Értem, de azért úgy, tehát ha máshogy nem, azért mindannyiunknál jobban belelátsz abba, hogy ez hogy működik. Szóval az a kérdés, hogy te látod-e bármi értelmét ezek a poligráf használatának?
Hát igazából én úgy látom, hogy ez inkább egy pótcselekvés ma. Uh-huh. Meg nekem, ami nagyon-nagyon furcsa volt, hogy ez szaktanácsadó végzés, nem szakértő. És például nincs erre nézve, hogy jó, egyébként is elég problémás az egész hazugságvizsgáló dolog, hiszen nehezen vizsgálható tudományosan, hogy most hiteles a mérés, vagy nem mérés, most mégis pontosan mit mérünk, mennyiben befolyásolja az eredmények kiértékelését a maga a vizsgálónak a személye, mert nem ritkán előfordul, hogy ugyanazt a jelenséget másképp értelmezi az egyik vizsgáló, másképp értelmezi a másik, hogyha most mit tudom én, az adott fiziológiás jelenség nem egyértelmű, akkor azt az intuícióikkal egészítgetik ki, tehát annyira sok változó tényező van, ami biztonságot szerintem rontja, hogy mondom, én magam sok értelmét nem látom, és ahogy mondtam, hogy a rendszerünk ezt beárazza, tehát hogy a bírók se veszik ezt olyan szinten figyelemben, az ügyészek sem veszik ezt olyan szinten figyelembe, és hát a nyomozók is ritkán építenek azért erre egy vádat, hogy most a hatóságvizsgáló mi jött ki.
Aha, ez azért megnyugtató.
Amit én biológusként egy kicsit csodálkozva jegyzek meg, hogy agyi aktivitást nem emlegettél, tehát EEG-t vagy más egyéb olyan vizsgálati metódust, paramétert, amivel az agytevékenységet mérnék közben.
Hát ez nincs benne azok.
Ez ki van zárva belőle, vagy egyszerűen még nem került bele?
Ne adjál ötleteket, Artur.
Szerintem csak nem gondolkodtak még ezen. Tehát az agytevékenységet mérni azért az nem annyira egyszerű, mint a légzést vagy a pulzust.
Igen.
Tehát és még így is azt mondják a kollégáim, hogy meglehetősen macerás egy hazugságvizsgálat, mert akkor jaj, van-e hozzá iroda, akkor van-e hozzá megfelelő hely, megfelelően nyugodt körülményeket elő tudnak-e állítani, akkor most hova menjünk, hú, most akkor fogva van tartva, fogva tartott, kihozzuk, vagy benne a büntetés végrehajtási intézetben végezzük el, de hogyha ott bent végezzük el, tehát egy nagyon-nagyon, és drága is, és macerás is, és ezért se nagyon szeretik. Most, hogyha még az agyhullámokat is szeretnék mérni, hát az meg aztán pláne szerintem nem lehetne olyan kompakt eszközzel végrehajtani szerintem azt a mérést, mint amit ezeket a most jelenleg mért testi tüneteket mérik.
Ez egészen biztos.
Igen. Egyébként meg a szkeptikus szemmel nézve ezt az egészet, azért van egy másik aspektusa is ennek, hogy ugye nyilván valami olyasmit keres, hogy az abból való félelem, hogy ő lebukik, ebből való félelem fog valamilyen fiziológiai reakciót kiváltani. Na de, először is előfordul olyan, akiben egyáltalán nincs ilyen jellegű félelem, mert szemrebben és nélkül hazudik állandóan. Tehát mindannyian ismerünk ilyen embereket.
Így van.
És ugye ezt is ismeri a pszichológia. Azt a jelenséget, amikor valakiben a valóságnak ez a fajta leképeződése, az nem is feltétlenül amiatt van, hogy ő mondjuk szánt szándékkal hazudik, hanem egyszerűen van egy kitalált világa. Tehát olyan is előfordul, amikor valaki egy kitalált világból adja a válaszait, és az ő számára ezek a válaszok valósak. Tehát akkor viszont nem fog stresszelni rajta, ugyanakkor viszont előfordul, hogy valaki csak azért, tehát azt is ismerjük mindannyian, amikor így felszólít a tanár az iskolá, a középiskolában, és te tudod, hogy nem tudod a választ, vagy nem tudod, mi lenne a helyes válasz, és csak kimondja a nevedet a tanár, és egy pillanat alatt elönti a vér az agyadat, és a torkodban dobog a szíved, és ez már egy olyan állapot, amit viszont mondjuk egy hazugságvizsgáló lehet, hogy regisztrálni fog, mint valamiféle diszonanciát a valóság meg a reakciót között.
Igen, ez így van is.
Sőt, ezek a reakciók, amiket említettél, ezek akkor is bekövetkezhetnek, ha tudod a választ az iskolába.
Így van. Mert hogy egy olyan helyzetben valahol, ahol van egy tekintély személy előtted.
Így van. Csak egyszerűen a matek tanár vagy a töri tanár, akitől rettegsz, az a neveden szólít, az önmagában elég ahhoz, hogy...
Így van.
Ez amiről beszéltek, ez a jelenség az oka annak, hogy a hazugságvizsgálók többsége az fals pozitívba torzít.
Aha. Aha.
Tehát csináltak például olyan tesztet, ugye ez mindig probléma, hogy hogyan teszteljük a hazugságvizsgálót, hiszen hogy általában nincs tét. Tehát, hogy most bemegyek, jaj, igazat mondok, hazudok-e, mérjük, stb. Az egy semleges helyzetben az nem idéz elő olyan stressz, mint mondjuk, hogyha lehet, hogy lecsuknak 20 évre, hogyha most, uh-huh. most igazat mondok, vagy hazudok.
Aha.
És ezt azzal próbálták kompenzálni egy, hát azért annyira nem túl etikus kísérletben szerintem, hogy 21 rendőrrel irattak egy tesztet, és ezt a tesztet minden rendőr saját magának javíthatta ki, de egy másik tollal, és hát igazából azt a rendőrök nem tudták, hogy valamit a tollakkal mahináltak, azt tudom, hogy látszott, hogyha valaki saját magának utólag belejavítgatott, hogy több pontot kapjon.
Aha.
Érthető, hogy mit próbálok mondani? Tehát, hogy mindenki saját magának javítgatta, de direkt adtak nekik csalásra lehetőséget,
aha.
hogy belejavítgassanak utólag a sajátjukba. Viszont a tollak alapján tudták, hogy ki az, aki csalt, és ki az, aki nem csalt. És talán azt mondták a rendőröknek, hogy jó, most hazugságvizsgálat, és akiről kiderült, hogy csalt a tesztben, meg utólag belejavított magának, azt ki fogják rúgni. És akkor a 21 rendőrből 15 azt mondta, hogy jó, akkor én alávettem magam hazugságvizsgálatnak, ebből kettő volt ebből a 15-ből, aki hazudott, a maradék nem hazudott, de egyébként összesen 7 rendőr hazudott a teszt során, és a hazugságvizsgálat az azt hiszem, hogy 4 rendőrt hozott ki, hogy hazudik. Tehát megtalálta azt a kettőt is, akik tényleg csaltak, meg még hozzá még 2 másikat, akik egyébként nem csaltak.
Tehát fals pozitívokkal
igen,
jött elő.
Igen, és ez a veszély szép. Ennek, hogy tulajdonképpen egy súlyosabb ügyben például már maga a hazugságvizsgálat is jelentett egy akkora stresszt mondjuk az alanynak, hogy produkálja azokat a stressz tüneteket, ami alapján a vizsgálat vezetője azt mondja, hogy ja, hát akkor itt ezek a fiziológiai tünetek vagy jelenségek arra utalnak, hogy ő hazudik.
Uh-huh. Hát jól van, érdekes helyzet, és ahhoz képest, hogy gyakorlatilag így a köztudatban is úgy él, hogy ez egy általános használatban lévő dolog.
Nem, ez nem használható dolog, meg így meg is nézegettem most, hogy milyen tudományos vélemények vannak róla, és például az Amerikai Pszichológiai Társaság, amelyik 130 ezer tagból áll, ők egyáltalán nem tartják megbízhatónak, akkor az Amerikai Kongresszus 1983-ban szintén úgy ítélte meg, hogy nagyon kevés a bizonyíték a megbízhatóságára, tehát úgy nem tartják megbízható módszernek. Az Amerikai Tudományos Akadémia megvizsgálta az Amerikai Poligráf Egyesület kutatásait, és a 80 kutatásukból 57-nél úgy találták, hogy jobbnak tüntetik fel az eredményeiket, mint amilyenek valójában voltak. Tehát,
tehát a poligráfos vizsgálatokat végzők is hazudnak.
Igen, hogy ők is, hogy most mennyire tudatosan, meg mennyire tudattalanul, az ugye más kérdés, mert tudjuk, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, de hogy voltak problémák a saját kutatásaikkal nyilván. Egyébként Európa legtöbb országában nem használják, mert megbízatlannak tartják, a németeknél meg a hollandoknál kifejezetten tilos büntetőeljárás során vagy a bíróságon alkalmazni.
Na, akkor vannak olyan helyek, ahol ez tényleg észszerű, ez a dolog. Jól van, oké. Köszi szépen, Laura, szerintem ez egy tök érdekes téma.
Köszönöm.
Még az a jó, hogy azért vannak olyan helyzetek, amikor így biztosak lehetünk a dolgunkban, nem? Tehát például az, amikor azt mondjuk, hogy bioélelmiszereket, biotermékeket veszünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az vegyszermentes. Artur, mit gondolsz erről?
Hát persze.
És egészséges.
És egészséges, főleg.
Hát persze. Úgyhogy akkor javaslom, hogy mielőtt bárki is bioélelmiszereket vesz, kezdjen el böngészni a neten a bioélelmiszerekről szóló információk után, és minimális böngészés után óhatatlanul beleakadunk számtalan listába, X tény a biotermesztésről, Y tévhit a biotermesztésről, N plusz egy mítosz a biotermesztésről, és így tovább. Ezek között a listák között vannak jobbak és rosszabbak, vannak pro és kontra listák, nyilván megfelelő kritikával kell fogadni mindet. Van azonban legalább egy dolog, ami a tévhites, mítoszos listákban általában közös. Ez pedig az, hogy a vegyszermentesség mítosza ott szerepel a dobogós lista helyezettek között. Sokféle formában megjelenik ez a vegyszermentesség hiedelme a bioterményekkel kapcsolatban, vagy mondjuk a biotermesztésben termesztett növényeket nem permetezik egyáltalán, vagy a biocuccokban egyáltalán nincs vegyszermaradvány, nem is lehet. A biotermesztésben nem használnak vegyszereket, vagy nem használnak kémiai anyagokat, vagy mesterséges anyagokat, hogy a biotermesztésben csak természetes anyagokat használnak, stb. A legkülönbözőbb formákban megfogalmazódhatnak ezek a tévhitek. A lényeg bennük, a közös bennük a vegyszermentességnek az igénye, illetve hiedelme. És ez így ilyen leegyszerűsített formában valóban tévhit, mégpedig egy nagyon erős tévhit. És amellett, hogy nagyon erős tévhit, egyben az egyik legerősebb motivációja is a biotermények, biotermékek fogyasztóinak arra, hogy megvegyék ezeket a jelentősen drágább biotermesztésből származó élelmiszereket. Ezek simán másfélszer-kétszer drágábbak, mint a konvencionálisak, mint azok, amikre nem lehet rátenni a stemplit, hogy ő biotermény.
Ki teszi rá a stemplit?
A stemplire vannak általában szervezetek, szerveződések. A biotermékeket, illetve a bioterményeket előállítók, azok különböző szakmai szervezetekbe tömörültek, és vagy ezek a szakmai szervezetek kapnak felhatalmazást a különböző országokban, vagy az adott országnak a hatóságai hoznak létre olyan hatósági osztályokat, amik jogosultak arra, hogy szabályozzák a biotermesztést, és kiadják a tanúsítványokat arról. Magyarországon is van két olyan szakmai szervezet, amelyik nyilván az állammal megegyezve jogosult arra, hogy ezeket a tanúsítványokat kiadja.
Megnevezhetjük ezt a két szervezetet?
Az egyiket tudom fejből, az a Biokontroll Hungária.
Aha.
A másikukat azt, bocs, nem tudom fejből.
De egyik sem hivatalos hatóság, hanem ez valamilyen szakmai szervezet, akik
szakmai
ilyen
szervezet,
belső megegyezés alapján
amit
adják ki.
A kormányzat ellenőriz.
Értem.
Tehát velük szerződve vannak, ők azok, akiket törvény erejénél vagy rendeletben feljogosítanak arra, hogy megfelelő minőségbiztosítás mellett ezeket a tanúsítványokat kiadják. Hogy ez a minőségbiztosítás elég jó vagy nem elég jó, az már egy másik kérdés, szerintem azt ma adjuk. Viszont mielőtt tovább megyünk, azért mondjuk ezt ki hivatalos nevén is, ha már itt vagyunk az engedélyező, illetve ellenőrző szervezeteknél, hogy a köznyelv hívja ezt biogazdálkodásnak, biotermesztésnek. A hivatalos neve ennek az ellenőrzött ökológiai gazdálkodás. Nyilván olyan hosszú és bonyolult kifejezés, hogy épesző ember ilyet nem mond ki magától, úgyhogy Magyarországon biónak hívják, az angol nyelvterületen organikusnak, organic, ami semmivel nem fedi jobban a valóságot, mint a bió, de hát ez van. Igazából nem lehet nagyon jól meghatározni, és nem lehet nagyon precízen és pontosan definiálni. Ráadásul országról országra változik az, hogy pontosan mik a feltételei, mik az előírásai a biotermesztésnek. Még az Európai Unión belül is, bár az Európai Unión belül azért van egyfajta uniós keret, ami ezt úgy legalább részben egységessé teszi, és ezeknek a nemzeti szervezeteknek van szövetsége is, uniós ernyőszervezete, amelyik koordinálja és próbálja összhangba hozni azt, hogy azért az, amit a hollandok bioélelmiszernek minősítenek, az Magyarországon is az legyen, és fordítva. Na most, amikor arról beszélünk, hogy nincs vegyszer, meg nincs vegyszer maradvány. Itt mindjárt vegyük észre, mindjárt itt a legelején, hogy ennek bizony nagyon súlyos, fontos kapcsolata van a társadalomban meglévő kemofóbiával.
Igen, amiről a múltkor beszéltünk.
A kémiai anyagoktól való félelemmel kapcsolatos ez a dolog.
Irracionális, bocsánat, ezt hozzá kell tenni, hogy ez irracionális félelem.
Így van, a kemofóbia egy abszolút irracionális félelem, de ettől függetlenül nagyon elterjedt, és nagyon nagy, hogy mondjam, hajtóerő, például a vásárlásnál is. Uh-huh. Függetlenül attól, hogy egyébként a Biokontroll Hungária vagy másik biotermesztést koordináló szervezet...
Megnéztem közben, Biogarancia Kft. A másik. Tehát a Biokontroll Hungária non-profit Kft. És a Biogarancia Kft. Ők a kettő, akik az EU ökorendelet alapján erre jogosultak.
Jó, és ők ketten azok, akik kiadhatják a tanúsítványokat. Uh-huh. És mindkettőjüket felügyeli a NEBIH. Teljes nevén úgy hívják, hogy Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. És ő az, aki rendeleteket, szabályokat fogalmaz meg és ad ki, és ő az, aki felügyeli ezt az egészet. Úgyhogy, hogyha valakinek kétségei vannak afelől, hogy vajon a biotermesztésben szabad-e vegyszereket használni, vagy nem, igaz-e ez a vegyszermentesség, vagy tényleg egy tévhit, akkor legegyszerűbb, hogyha a NEBIH-nek a honlapjára megy el, hiszen az az a hatóság, aki felette áll ennek a tanúsítvány kiadó két szervezetnek. És ott a NEBIH-nek a honlapján megtalálhatjuk az ökológiai gazdálkodásban felhasználható egyszerű anyagok, valamint forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező növényvédelmi célú készítmények és termésnövelő anyagok listáját.
Amik mind vegyszerek?
Nem.
Hanem.
Sok minden lehet ez, de mielőtt tovább megyünk, tippeljétek meg nekem, hogy mekkora ez a lista. Csak a nagyságrendjét. Egy tíz tétel van rajta, 10-100 vagy 100 és 1000 közötti tétel van rajta.
Én azt mondom, hogy 100-150.
Amúgy én is 150-200-at mondtam volna.
Alábecsülitek. A nagyságrendet azt eltaláltátok, tehát a 100 és 1000 közötti az igaz, csak a növényvédő készítményekből van 150, de ezen kívül még több mint 200 termésnövelő, és 18 úgy nevezett egyszerű anyag van föllistázva. Ezek az egyszerű anyagok a kedvenceim.
Mondj egy példát.
Az egyszerű anyagok azok az anyagok, amik egy EU-s listán szerepelnek. Az Európai Unió elismeri ezeket olyan anyagokként, amiket nem feltétlenül kell vegyszerboltban megvennünk, amik hétköznap hozzáférhetők, és az az érdekes, hogy az ilyen egyszerű anyagok között olyanok szerepelnek, mint a cukor, a só, az ecetsav, a méztej, azaz kálciumhidroxid, ami, hogyha így már kimondjuk a rendes nevét, az bizony kőkemény kémiai anyag. Vegyszer. Vegyszer, két C-vel.
Két C-vel, úgy, két C-vel.
De az az érdekes, nekem tényleg ezt tetszik ezekben az egyszerű anyagokban, hogy a 18 egyszerű anyag között szerepel a mezei zsúrló növény. Egy növény, amelyiknél nem sok komplexebb szervezetet találunk.
Uh-huh. Abban mennyi vegyszer van?
Az teli van különböző anyagokkal. DNS, RNS, fehérje, lipidek, poliszaharidok, a cellulózról már és a kovasavról ne is beszéljünk, de a mezei zsúrló az egyszerű anyagnak számít, és ugyanez igaz a nyírfa kéregre is.
Amiről ugyanez elmondható.
Hogy kerül a cukor, só és a kálciumhidroxid mellé a nyírfa kéreg, azt nem tudom, de minden esetre megmosolyogtat. És akkor ott van az a 200 féle, több mint 200 féle termésnövelő anyag. Ezeknek a zöme szerves trágya, tehát a különböző cégek különböző márkanév alatt kiadott csirke, marha, birka és akármilyen trágya keverékei, meg nagyon sok különböző, ugyanúgy, ahogy élelmiszer adalékokban is ott vannak a mikroalga kivonatok, amik most nagyon népszerű, divatos szerek, itt bizony itt is vannak alga kivonatok, mikrobiológiai készítmények, de ezek között a termésnövelők között találtam én például olyat, hogy kálium-szulfát. Ami egyike a legklasszikusabb műtrágyáknak. Uh-huh. Kálium-szulfát, klasszikus egyszerű vegyszer, szervetlen vegyszer, amit műtrágyaként használunk, és mit ad Isten a biotermesztésben, amiről azt gondolják az emberek, hogy ó, hát itt műtrágyát aztán nem szabad használni. Hát általában nem is, csak vannak ilyen kivételek, hogy a kálium szulfátot azt például szabad, és ami egy új dolog, hogy ugye nagyon sok algából, egyebekből csinálnak növénykondicionáló kivonatot. És ezek között a növénykondicionáló kivonatok között engedéllyel rendelkeznek biotermesztésben olyanok, amiknél ott van definíció szerint, hogy ezek műtrágyával dúsítottak.
Uh-huh.
Na most ezek után döntse el valaki, hogy akkor annál a növénykondicionáló szernél a belerakott műtrágya az, ami hat, engedéllyel megengedték, hogy jóvá hagyták, hogy belerakják, vagy pedig az az alga kivonat az, ami a termés növekedést eredményezi, minden esetre boldog-boldogtalan használhatja biotermesztésben, és örül neki, hogy csak természetes anyagot használt. Uh-huh. Örülhet mindaddig, amíg el nem olvassa az összetételét, mert ott bizony rajta van, hogy ez egy engedélyezett, biotermesztésben engedélyezett műtrágyával dúsított növénykondicionáló. És akkor a végére hagytam a tényleges növényvédő készítményeket. Figyeljük meg a megfogalmazást mindjárt, hogy ezek készítmények. Nem mondják ki azt, hogy vegyszer, pedig nagyon sok van közte, ami vegyszer. Sok van olyan, amit nem lehet vegyszernek minősíteni, ilyenek például a feromonok, amiket valamilyen sárga színű ragacsos labba dolgoznak bele, és akkor tényleg csak ki kell akasztani a gyümölcsfának az ágára, és akkor a kártevő rovarok oda gyűlnek, beleragadnak, és ez tényleg nem fog kárt tenni a mi gyümölcsünkben, illetve nem fog veszélyes anyag felszívódni belőle, de ott vannak például baktériumok ezek között. Az a Bacillus thuringiensis is ott van a biotermesztésben engedélyezett növényvédő készítmények között, amiknek a fehérjéjét egyébként a rettegés non plus ultrájaként szokás emlegetni a génnemesített növényekben, amik megvédik magukat a rovarkártételtől. Ugyanezek az úgynevezett BT-toxinok, és itt jön a szómágia, hogy toxinnak hívjuk, akkor félni kell tőle, szóval ezek a BT-toxinok vagy krifehérjék, meg az őket termelő baktérium is, benne van ilyen biotermesztésben használható növényvédő készítményben. És természetesen vannak hasznos gombák, különböző trichodermofajok, amikkel káros gombákkal szemben, vagy éppen kártevőkkel szemben lehet védekezni, és ilyen növényvédő készítmények a fürkészek, meg egyéb ragadozó rovarok, meg különböző növénykivonatok is. De ami igazán érdekes, hogy biotermesztésben engedélyezettek a különböző résztartalmú vegyületek. A részhidroxid, a részszulfát, a bordóilé. Na akkor most kérdezek még egyet tőletek. Szerintetek mióta használunk bordóilevet a szőlő permetezésére, a védekezésre? Mennyire tradicionális, mennyire hagyományos szer ez a bordóilé? Laura, mit tippelsz? Most te tippelj először.
Anyukám, lehet, hogy nem lenne rám büszke, mert ő amúgy kertész. Nekem meg fogalmam sincs erről az egész témáról. Mondjuk nem tudom. Én arra tippelek, hogy nagyon-nagyon régóta. Tehát valamiért ez a benyomásom van, hogy ez egy...
Jó, mennyi ez a nagyon-nagyon régen?
Mondjuk már az ókori Rómában is.
Jó, Pintyő, te mit mondasz?
Hát én is azt mondom, hogy ez valószínűleg nagyon régóta. Ez ugye jól tudom, hogy ez a rézgálicnak a meszes mézporral kevert.
Rézgálic és kalciumhidroxid méztej keveréke.
Aha, aha.
És az a jó kis kékesfehér.
Szerintem ez biztos, hogy nagyon régóta. Igen, ez a kékesfehér szín biztos, hogy nagyon régóta. Tehát én is az ókorra szavaznék.
Hát akkor most a történészek kapjanak egy kicsit magukhoz, és írják át a történelmi felosztásunkat, és 1882-ig datáljuk akkor innentől kezdve az ókort, ha nektek van igazatok.
Tényleg?
Ha viszont nincs, akkor jegyezzük meg, hogy egy Millardé nevezetű francia egyébként szőlőtermesztéssel foglalkozó fickó a 19. század második felében 1882-től használják, mint permetezőszert a perlonoszpóra elleni védekezésre. Az azt megelőző 1-2 évtizedben figyelte meg ez a fickó, hogy a lopások ellen, a szőlő tolvajok ellen lepermetezett táblaszegélyek, annak a permetezésére használták először a bordói levet, hogy jó randa, kékes-fehér bevonat legyen a szőlőn, és hogyha azt a szőlő tolvajok megdézsmálták, akkor jó kis hasmenésük lett tőle, és minden egyéb. Ez a rézmérgezésnek, az akut rézmérgezésnek egyébként az egyik tünete. Szóval ő figyelte meg azt, hogy ahol a tolvajlás ellen lenyomták rezes-meszes lével a szőlőt, ott azt kevésbé fertőzte meg a peronospóra. Uh-huh. És 82-től használják kifejezetten azzal a céllal, hogy a peronospóra ellen, illetve a gombafertőzések ellen védjék a szőlőt.
És ami ebben a gyönyörű, hogy a biotermesztésben ez ugyanúgy használható.
Bizony, ez kőkeményen használható. És ami így van benne a köztudatban, ahogy ti is tippeltétek, hogy jó, hát ez egy sok száz éves, vagy akár egy-két ezer éve használatos, tradicionális valami, amit ők apáink is már tudtak és biztonsággal használtak, ez gyakorlatilag épp csak 140 éves. És akkor, amikor a biotermesztés elindult, amit a 20. század közepére tehetünk, tehát a múlt század közepén, második felében indult el a biotermesztés, akkor még nem volt 100 éve, hogy használtak bordói levet. És igaz ugyan, hogy az ökogazdálkodásban kevesebb résztartalmú vegyületet lehet használni, mint a konvencionális gazdálkodásban, de gondoljatok bele abba, hogy 2 kiló fém réznek megfelelő rézvegyületet, azaz vegyszert, szabad kiuttatni hektáronként és évente ökogazdálkodásban. Ilyen ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban. Mi szokott lenni a legnagyobb problémánk a vegyszerekkel, a növényvédőszerekkel? Miért félünk tőlük? Azért félünk tőlük, mert megmaradnak, vegyszer maradványok lesznek abban az élelmiszerben, amit mi megeszünk. Hát akkor tessék nekem megmondani, hogy mennyi idő alatt bomlik le a rézion. Leginkább semennyi idő alatt. Kötődik a talajhoz, ott marad, tehát hogyha kinyomják a rézvegyületeket, akkor olyan rézszennyeződést lehet produkálni a szőlőültetvényeken, hogy a faladja a másikat. Azokon a korábban szőlőtermesztésre használt területeken, ahol nagyon sok rezet kinyomtak permetszerként, ott a rézérzékeny növényeket később nem lehet termeszteni. Uh-huh. És ez biotermesztésben megengedett. Nem csak a bordói lé, hanem egyéb.
De tudod miért?
No.
Hát azért, mert hogy ez egy természetesen előforduló, ásványként is előforduló anyag, a rézszulfát. Tulajdonképpen ugye van a rézvirág nevű kristályvizet is tartalmazó egy ilyen pentahidrátként működő valami, az tulajdonképpen, most nem fog eszembe jutni az ásványnak a neve, de az is... Uh-huh. Az teljesen természetesen előfordul.
Hát persze, nagyon sok vegyület előfordul teljesen természetesen, aztán mégsem engedjük meg se biotermesztésben, sem más egyéb termesztésben, mert mérgező.
Ja, ez igaz. Igaz.
És ezen kívül egy csomó kénvegyületet megengedünk uh-huh. a biotermesztésben, meg a különböző szulfidokat, tehát a redukált kénnek a vegyületeit, a kalcium-poliszulfidot, de ezen kívül parafinolajokat engedünk meg biotermesztésben, és akkor most figyeljetek, ezt én is olvasom, mert fejből nem tudom. Polioxietilén szorbitán monolaurát.
Zsír.
Nagyon bionak
hangzik. Ja, ez nem az. Ez nem. Nagyon bio.
Ez biotermesztésben engedélyezett szer, nedvesítőszernek használják az ilyeneket, meg alkoholetoxilátot, vagy szorbitán monolaurátot, és ezek ott
nekem
vannak.
Nekem tetszik, monolaurát.
Ezt külön neked.
Na, hát jó.
Na, szóval amikor valaki azt gondolja, hogy ha biót vesz, akkor vegyszermenteset vesz, mert az soha nem is látott vegyszert, kémiai anyagot a szántóföldön, vagy a gyümölcsösben, vagy a zöldséges kertben, akkor jobb, hogyha erről elfeledkezik. Uh-huh. Legyen tisztában vele, hogy ez bizony egy nagyon-nagyon durva tévhit. Persze ne csak szörnyűködjünk azon, hogy mekkora képmutató hazugság a biotermékeket vegyszermentességgel azonosítani, hanem azért gondoljunk bele abba, hogy az egész biotermesztés, mint koncepció, mint ideológia, egy emberileg teljesen érthető ellenreakció volt arra, hogy a múlt században elhatalmasodott a kemizálás, Azaz, valóban az 1950-es, 60-as, sőt még a 70-es években is elképesztő mennyiségű növényvédőszerrel, mérsékelten, leellenőrzött vegyszerrel permeteztük a szántóföldi növényeket, vagy éppen az üvegháziakat, vagy a gyümölcsöseinket. Tehát az ellenreakció az teljesen érthető, hogy kialakult, csak éppen az a bizonyos pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Szóval az eredeti egyszerű, és sok szempontból naív és gyakorlatban kivitelezhetetlen, úgymond vegyszermentességi koncepció napjainkra már alapvetően megbonyolódott. Akik komolyan csinálják, tudják jól, hogy mit szabad és mit nem szabad az engedélyezett lista szerint, és tudják nagyon jól, hogy nem, rég nem igaz a hajdani hiedelem a vegyszermentességről, de az, hogy ez a köztudatban a kívülállók számára mégis az egyik legnagyobb vonzerő, azt ők is nagyon jól tudják, és azzal is tisztában vannak, hogyha ezt a fejekben helyre tennénk, akkor bizony a bioüzletágnak leáldozna ettől.
Na jó, de mondjuk laikusoknak lehet, hogy eszükbe jut az, hogy jó, oké, itt is vannak kemikáliák, de akkor ezek biztosan nem olyan durva kemikáliák, mint amiket a nem bionak mondott gazdálkodásokban használnak, hanem ezek biztos sokkal kevésbé veszélyes kemikáliák.
Hát gondolhatják ezt, csak éppen itt futunk bele abba a problémába, hogy amiket én emlegettem, mint ténylegesen nyilvánvalóan vegyszereket, azok valóban jól leellenőrzött vegyszerek, amiknek az ártalmatlanságában viszonylag bízhatunk, hát a réznél nem annyira bíznék, de a többiek olyanok, amiknél tényleg nem kell feltételeznünk azt, hogy komoly mérgezéseket vagy egyebeket okoz. Ott van egy csomó úgymond természetes anyag, különböző növénykivonatok, nímfaolaj és egyebek, amik viszont messze nincsenek annyira leellenőrizve, mint azok a vegyszerek, amiket egyébként a biotermesztés kizár a használható anyagok köréből. Szóval gondolhatja ezt a laikus, csak ez sajnos nem felel meg a valóságnak. Tehát a nagyüzemi, konvencionális termesztésben használt anyagokat, még akkor is, hogyha azok újabb és kémiai nevüket tekintve bonyolultabb anyagok, azokat sokkal alaposabban leellenőrzik, mint azokat, amiket csak úgy hagyományosan használni szokás.
Na, ezt mindenki vegye figyelembe, amikor legközelebb polcokon nézegeti azt, hogy mit vásárol meg, és csak azért, mert arra van írva, hogy bio, hajlandó kétszer annyit, vagy még többet kifizetni a termékért, mert egyáltalán nem biztos, hogy igaz az, amit gondol.
Jusson eszébe, hogy egy jó szándékú kezdeményezés csúszott át nagyon jelentős mértékig marketing mutyivá.
Na, hát igen, hogy mibe csúszik át, arról azért sok témával kapcsolatban lehetne beszélgetni. Én meg ma egy olyan témát hoztam, ami tulajdonképpen eléggé felkapottá vált szintén, mert hogy az utóbbi időben, hát ugye megint megindult az UFO őrület, tehát ugye mindenhol UFO-kat látunk, azzal a különbséggel, hogy most már nem illik UFO-nak nevezni, mert hogy most már UAP-nak nevezzük őket, ez az a különbség, ugye az UFO.
Azt hittem, hogy kémballonnak.
Kémballonnak, hát igen, amikor tudjuk, hogy mi volt az, akkor igen. Most már legalábbis ugye az Egyesült Államokban és Kanadában lelőtt ballonok, ezek hát tanúsítják azt, hogy hát bizony itt előfordul az, amikor nagyon szépen beazonosítod, hogy mik is voltak ezek. Ups, a kínaiakkal van most, van egy kis fasírt, ami a diplomáciai kapcsolatokat illeti. Persze a kínaiak meg most azt mondják, hogy jó, de igazából az Egyesült Államok is küldött, tehát Kínába nem is egy ilyen kémműholdat, az Egyesült Államok meg hát plapít, mint az a bizonyos Ganéa gazban. Tehát azért úgy érdekes a helyzet, de az is egy érdekes dolog szerintem ezzel kapcsolatban, hogy valószínűleg az UFO észleléseknek a többsége az egyébként ténylegesen katonai és kémtevékenységhez kapcsolódik. Tehát a modern UFO világ, illetve UFO észlelések sokasága az a 1940-es években kezdődött. És az egyik ilyen nagyon ismert eset, azt nem tudom, arról hallottatok-e, 1948-ban történt ez a Mantell UFO baleset, aminél hát tulajdonképpen az történt, hogy volt egy pilóta, aki követett egy számára ismeretlen, furcsa formájú, folyamatosan fölfelé tartó valamit. Na most az 1948-ban járunk, akkor még azért az, hogy ritkaság számba ment. Természetesen ismerték a léghajókat, de azok nagyon lassan mozogtak. Ez meg elképesztő sebességgel ment fölfelé függőlegesen. Na most fogta magát a vadászpilóta, és utána eredt a repülőgépével, csak hogy éppen nem volt megfelelő felszerelése, és és elérkezett egy olyan magasságba, ahol gyakorlatilag egy oxigénhiányos állapotba került, és elvesztette az eszméletét, majd pedig ezt követően lezuhant. Úgyhogy ez volt az első olyan igazán jelentősnek számító kvázi UFO baleset, vagy UFO észlelés, amiről aztán későbbi dokumentumok alapján kiderült, hogy egy olyan ballonkísérlet volt, amit úgy hívnak, hogy Skyhook, és nem tudom, hogy Jean-Félix Picardnak a neve az mennyire ismerős. Semmi köze nincsen Jean-Luc Picardhoz, azon kívül, hogy Gene Roddenberry, amikor megírta a sztorit, akkor tulajdonképpen ugye a Picardokat olyan úttörőknek tekintett, akikről. A történet szerint ugye Jean-Luc Picard, az Enterprise D-nek a kapitánya, ő tulajdonképpen leszármazottja ezeknek a Picard fiúknak, akik ugye ikrek voltak, August és Jean Picard. De Jean Picard volt az egyike annak azoknak, akik kitalálták ezt a Skyhook-nak nevezett projektet, egy Otto Winsen nevű úriemberrel együtt. És meteorológiai megfigyeléseket végeztek elsősorban, és a mai napig is rengeteg ilyen meteorológiai ballon van. Miért érdemes erről beszélni? Azért, mert azoknak a jelenségeknek, amiket UFO-ként írunk le, azoknak a nagy része az olyan, amit, hogyha alaposabb vizsgálatnak vetjük alá az észleléseket, kiderül, hogy ezek valójában IFO-k, vagyis Identified Flying Objectek, tehát azonosított repülőtárgyak. És hát ugye mindaddig, amíg valamit nem sikerül azonosítanunk, addig az azonosítatlan maradt. De ugye az a probléma, hogy ez az UFO kifejezés, ami ugye ez az amerikai által alkotott mozaik szó, ez annyira nagyon terhelté vált az elmúlt évtizedekben, mert hogy ugye nagyon sokan azonosították azzal, amit az észlelőknek egy jelentős része hitt, és hisz a mai napig is, akik valami olyat látnak, amit nem tudnak megmagyarázni, hogy márpedig akkor ugye ez az Erich von Däniken féle érvelési technika, hogy mivel nem tudjuk, hogy mi az, ezért természetesen földön kívüli civilizációknak az űrhajóival találkozunk. És ugye alapvetően nagyon szépen kapcsolható ahhoz az érvelési hibához, amit úgy hívnak, hogy a tudatlanságra épülő érvelés, de hát a tudomány azért nagyon sok ilyet ismer. És tudományosan vizsgálni ezeket akkor lehet, hogyha az adatok ezek megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre. És ez az egyik legáltalánosabb dolog azokkal az UFO észlelésekkel kapcsolatban, amiket jelenleg ismerünk. És ugye ami miatt ez felkapottá vált, azok nem az a négy ballon, most azt hiszem négynél tartunk ugye a lelőtt ballonoknak a számában talán, három az Egyesült Államokban és egy Kanadában, nem ezek a ballonok, hanem valójában az, hogy 2021-ben, meg 2022-ben az amerikai Pentagon, a Védelmi Minisztériumnak egy ilyen ikonikus épülete, amiként hivatkozni szoktak a Védelmi Minisztériumra. Szóval a Pentagon kiadott egy ilyen hosszú pereskedés után egy elég nagy csomagot azokból a tulajdonképpen egy UFO észlelésekből, amiket akár a haditengerészet, akár a tengerészgyalogság képviselői készítettek, és ugye ezek a megmagyarázatlan jelenségek körébe tartoznak. Na most itt nem UFO-ként szoktak hivatkozni rájuk, hanem UAP-ként. Eredetileg ez annak a rövidítése volt, hogy azonosítatlan légköri jelenség. Most már inkább úgy emlegetik, hogy azonosítatlan anomalisztikus jelenség, tehát valamilyen furcsa anomáliát mutató jelenségek ezek, mert hogy nem csak légköri jelenségek lehetnek. De alapvetően ez már jelzi azt, hogy ez az UFO, ez kezd kikopni egy kicsit, mert hogy tényleg nagyon rátelepült ez a földön kívüli civilizációknak a képviselői, mint egyfajta asszociáció, hogy akkor egyből arra gondol mindenki. Na most összesen több száz dokumentumot adtak ki egyébként, hogy több mint 1500 oldalnyi anyagról beszélünk, és ugye ezeknek egy nagy része az olyan, amit viszonylag könnyen szakértők, mikor ugye hozzáférhetővé váltak ezek, az információ szabadságról szóló törvényre hivatkozva perelte őket egyébként a brit The Sun nevű napilap, azért, hogy hozzáférhetőek legyenek ezek az adatok. Ezeket kiadták, és hát ugye a nemzetközileg ettől kezdve szakértők sokasága kezdett ezzel foglalkozni. Most mit értünk szakértő alatt? Ilyen esetekben, amikor ilyen jelenségeket vizsgálunk, akkor nem az a lényeg, hogy valaki UFO szakértő legyen. Mert az UFO szakértők általában rendelkeznek valamivel, amivel egy szakértőnek nem kéne, ez pedig a vágyvezérelt gondolkodás. Tehát, hogyha én azt szeretném, hogy ezt erről be tudjam bizonyítani, hogy ez valami idegen civilizációnak a képviselője, akkor végül is fogok találni olyan módot, ami alapján be tudom ezt bizonyítani. Tehát tudom úgy csűrni, csavarni a látottakat, hogy minél inkább úgy tűnjön, mintha. Na de ehhez képest azért van egy csomó olyan szakértő, akik elsősorban optikai szakértők, tehát mondjuk fotográfusok, akik valamilyen légköri jelenségeknek a szakértői, akik meteorológusok, akik a űrhajózással, repüléssel kapcsolatos szakértők. Általában ők azok, akik ezekben érdemileg meg tudnak nyilvánulni, de nekik is az a korrekt hozzáállás, és erre nagyon sokszor szoktak hivatkozni azok, akik meg azt mondják, hogy hát itt az UFO észlelések kapcsán hát a szakértők igazából csak vakarják a fejüket, és nem tudnak mit mondani, mert egy elmosódott pacáról, már pedig ugye a képeknek a többsége, amiket látunk, ezek ilyen pacák. Tehát ezek azért, hogy nem tudom, te láttatok-e már olyan UFO fényképet, vagy UFO felvételt, amin így szépen élesen kirajzolódik valami, ami úgy értem, hogy ami nem bizonyítottan kamu, mert hogy ilyenek vannak, amikor így ilyen fényszék, lámpatesteket, lámpabúrákat lefotóztak így a háttérben. Ezek nyilván ezek tökéletesek, csak többi az meg tökéletlen. Jaj, na mindegy. Ezt hazaviszem, kigyakorlom. Megpróbáltam egy szóviccet elsütni, és nem sikerült. Szóval...
Csöndben mosolyogtam azért.
Igen, igen, csöndben. Azért...
Igen, csak az nem hallatszik.
Igen, az jó, ezért jó műfaj ez a podcast. Jól látszanak az arckifejezések. De azért azt így érdemes volt látni az arcaitokat. Szóval igen, itt azért van ilyen probléma, hogy amiből dolgozni tudnak a szakértők, az elég gyenge. Nem nagyon lehet mire építeni. És főleg a többségük ezeknek nem megismételhető, vagy nem megismételt. Ezzel van egy elég nagy probléma, ezzel a tudományban legfeljebb egy adatpontként lehet dolgozni. Tehát nem lehet ebből egyetlen egy elmosódott képből és a leírt körülményekből nem lehet messze menő következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy az mi a csuda volt. De azért van egy pár érdekesség arról, hogy az embereknek a fejében mégis úgy hogyan zajlik ez a dolog. Mert ugye az emberben felmerül, hogy jó, de mégis mekkora probléma ez. Tehát, hogy milyen szinten kell ebben gondolkodnunk. Na most azt azért érdemes így előjáróban elővenni, hogy Magyarországról nem nagyon találtam sok ilyen felmérést. Tehát, hogy hányan hisznek például abban, hogy földön kívüliek nézegetnek minket. Egy 2005-ös felmérést találtam, amit a Marketing Centrum készített, és ott több dologra kérdeztek rá. Az egyik az, hogy van-e a földön kívüli élet. Itt egyébként ez összes szokták mosni. Tehát, hogy van-e földön kívüli élet, meg hogy látogatnak-e minket az idegenek. Mert ugye a kérdés az, hogy mennyire gondoljuk azt, hogy ezek tényleg valóban idegenek, akik ilyen furcsa jelenségeket produkálnak. Hát a 2005-ös felmérésben tulajdonképpen nagyjából több, mint a fele a válaszadóknak azt állítja, vagy azt mondta, hogy a földön kívül mindenképpen van élet. Na most azt már jóval kevesebben mondják, mindössze ennek a több mint 50%-nak a 15%-a azt gondolja, hogy van földön kívül élet, csak nem értelmes élet. Tehát akkor ezzel nem kell különösebben foglalkoznunk. Viszont a magyaroknak akkor 2005-ben nagyjából 24%-a mondta azt, hogy a földön kívüliek már jártak is a bolygónkon. Tehát 2005-ben a lakosságnak, a felnőtt lakosságnak az egy negyede azt gondolta, hogy jártak már földön kívüliek a földbolygón.
Ez súlyos.
Ami szerintem egészen megdöbbentő.
Ez nagyon-nagyon súlyos.
De a baj az, hogy nem tudjuk, hogy most mi a helyzet. Legalábbis én nem találtam erre vonatkozó kutatást. Ami viszont érdekes, hogy volt egy világméretű Ipsos felmérés most 2022-ben, amit nemrég publikáltak, és tehát ebben egy olyan kérdés vetettek föl, ami így a világban tapasztalható veszélyekre, illetve hát ugye nemzetbiztonsági kockázatokra hívja fel a figyelmet. Ugye nem véletlen az sem, hogy az Egyesült Államokban is ez nemzetbiztonsági kérdéskör volt nagyon sokáig. És ilyen értelemben azért úgy nagyjából ezt leképezi a filmes világ is, mert az összes ilyen idegen űrhajók ide látogatnak című film az mindig olyan, hogy ott aztán egy ilyen nemzetbiztonsági reakciót kell az egészre adni. Valahol ez érthető is szerintem. Meg hát főleg az, hogy az UFO észleléseknek a nagy része az a hidegháborúban kezdődött. Tehát azt hiszem, hogy ez is érthetővé teszi a dolgot. Na minden esetre ez az Ipsos felmérés, ez azt mondta, ugye ebben volt egy olyan kérdés is, hogy mennyire tekinti valószínűnek, hogy a jövőben idegenek fogják meglátogatni a Földet. És világszinten 18% mondta azt, hogy ezt nagyon valószínűnek tekinti, és csak 65% mondta azt, hogy hát ez nem valószínű. Tehát így volt egy 17%, akik olyan bizonytalanok voltak ebben a felmérésben. Na most ebben Magyarország viszont szkeptikusabbnak tűnik. Tehát úgy tűnik, hogy Magyarországon a magyar válaszadóként itt 12%-a mondta csak azt, hogy valószínű, hogy a jövőben meg fognak látogatni minket idegenek. De azért ez...
Azért ez még mindig egy nyolcad.
Ez még mindig egy nyolcad, igen. Tehát ez még mindig döbbenet, szerintem.
De mondj, emögött annyi minden lehet, hogy most jövőben meg fognak bennünket látogatni idegenek. Tehát ez az legelvakultabb ilyen UFO összeesküvés elmélettől kezdve lehet tényleg, hogy valaki csak annyit gondol, hogy hát lehet, hogy erre sodródik valami idegen űrhajó egyszer, mert igen, elég nagy ez az igen. univerzum. Tehát ez azért elég nagy különbségek bújhatnak meg emögött a vélemény mögött, én úgy gondolom.
Igen, igen, és hát ugye voltak is ilyenek, tehát ugye van egy elég jelentős közösség, nem tudom, hallottatok-e már az Avi Loeb nevű izraeli-amerikai kutatóról, aki kitalálta azt, hogy volt ez a nagy hosszúkás, ilyen szivarformájú kődarab, ami a naprendszernek a külső peremén előfordult.
Igen.
Na most, hogy erről ő könyvet írt, hogy ez miért minden bizonnyal egy idegen űrhajó. Na most ez gyakorlatilag nonsense, ezt így kijelenteni, hogy ez egy idegen űrhajó. Na mindegy, szóval ez egy érdekes probléma, de ami még megdöbbentőbb, hogy csináltak, szintén 2022-ben a YouGov csinált egy felmérést, amilyen amerikaiakat a UFO-kkal kapcsolatos hitrendszerét tárták fel, és náluk azt tapasztalták, hogy elképesztően megnövekedett azoknak a száma, akik úgy gondolják, hogy azok az észlelések, amiket mi UFO-kként ismerünk, ezek valójában idegen civilizációk képviselői. És 1996-ban mindössze 20% mondta azt, hogy ezek éljenek, és 2022-ben 34% a válaszadóknak az Egyesült Államokban.
Tehát közel duplája.
Igen, tehát ugye vannak, körülbelül ugyanannyi maradt, egy ilyen egyharmadnyi, akik úgy gondolják, hogy hát nem tudják, viszont azoknak a száma így, akik úgy gondolják, hogy ez valami teljesen természetes magyarázat van emögött a jelen, ezek mögött a jelenségek mögött, a 96-os 51%-ról 32%-ra csökkent le. Tehát ez döbbenet.
Ez elszomorító.
Azon gondolom, hogy mi az, ami történhetett, hogy ezek a számok így alakultak.
Ez egy igen jó kérdés.
Nem.
Mert hogy én úgy láttam, hogy egyébként maga az UFO téma az úgy kifelé ment a divatból, tehát mondjuk a 90-es években, lehet, hogy főleg az X-akták miatt azért ennek elég nagy divatja volt mindenfelé szerintem. És ahhoz képest meg most mondják többen azt, hogy hú, hát szerintük igen, ezek a jelenségek, ezek idegen civilizációkra utalnak.
Igen, ha belegondolunk, hogy a 90-es években Magyarországon is az UFO-k az egy ilyen nagyon pörgős téma volt.
Bizony.
És például az akkori szkeptikus tevékenység, tehát amikor létrejött annak idején a Tényeket Tisztelők Társasága, meg az első szkeptikus konferenciák voltak, ott ezek nagyon pörögtek, ezek a témák. És én így nagyjából azzal, illetve hát akkor is ez felmerül gyakran, hogy összefüggésbe hozható mondjuk a rendszerváltással is. Hogy hirtelen így elkezdett kinyílni a világ, elkezdett mindenki agyba főbe könyveket adni ki, és hát így könyvekként publikáltak olyan dolgokat, amik korábban így, hát nem is volt szabad ilyeneket emlegetni, meg hát a tudományos ismert terjesztés kategóriájában nem fért ez bele, viszont, mert hát ugye nem tudomány, amikor ilyen módon következtetünk, hogy ja, nem tudjuk mi az ezért idegenek, tehát ez finoman szólva is egy ilyen brutális logikai ugrás, tehát itt nincs okokozati összefüggés kimutatható a kettő között.
Én attól félek, illetve az a gyanúm, hogy ez az UFO hit százalékos növekedése, ez ugyanannak az éremnek a másik oldala, aminél azt látjuk az egyik oldalon, hogy a tudományba, mint a racionális emberi tudásnak a csúcsába vagy csúcs teljesítményébe vetett bizalom az erősen csökkent, és az emberek figyelme, illetve gondolkodásának a hangsúlya eltolódott abba a borzasztó irányba, hogy az én véleményem is ér annyit, mint a másiké. Tehát akkor, ha a tudós azt mondja, én meg nem, akkor az egy az egyben, miközben nem erről van szó, és egy kicsit az érzelmi alapú irracionális gondolkodás felértékelődött, és hogy mondjam, teret nyert a közgondolkodásban, miközben a tudományos gondolkodás pedig a közgondolkodásban visszaszorult.
Én nem tudom, hogy ez így egyértelműen kimutatható-e. Az biztos, hogy tehát sokkal inkább zsigeri reakciókat adnak az érzelmi alapú dolgok is. Közben elszalad mellettünk a világ, tehát nem lehet mindent megérteni. Ez például egy ilyen központi eleme az UFO észleléseknek is. Tehát valamit látunk, és valamiféle értelmet akarunk mögötte fellelni. Tehát, hogy az nem lehet, hogy megmagyarázatlanul marad valami. És viszont, mivel nincs elegendő információnk, ezért úgy kipótoljuk ezeket a hiányokat, gyönyörűen kipótoljuk azokkal az elképzelésekkel, amik a fejünkben vannak egyébként. És ez nagyon sokszor a vágyainkból táplálkozik, ez nagyon sokszor a már mondjuk olvasmány élményeinkből táplálkozik, és akkor jön az, hogy hát ez csak így lehet. A másik, hogy ha nagyon hajlamosak vagyunk elhinni a másoknak a következtetéseit, hogyha úgy tűnik, hogy nagyon szépen beillik a saját világunkba. Tehát az egyik legnehezebb dolog szkeptikusként például, ugye már beszéltünk erről különböző rendezvény, hogy meg hát részt is szoktunk venni, Artur, te is láttad már előadást a Hungarokonon, ami a legjelentősebb sci-fi rendezvény Magyarországon, hogy azért a sci-fi iránti rajongás és a szkepticizmus egyáltalán nem zárják ki egymást. Tehát tudományos kérdésekben tudunk úgy kritikusak és komoly elvárásokat támasztóak lenni, hogy közben tudjuk élvezni azt, ami egyébként nem a valóság.
Persze, de hát ez hozzátartozik, hogy az embernek mindig van képzeletvilága. Szeretünk elképzelni világokat. Az alapvető különbség a szkeptikus gondolkodás és a nem szkeptikus gondolkodás között, hogy aki szkeptikusan gondolkodik, az is szereti az elképzelt dolgokat, a meséket, a történeteket.
De úgy kezeli őket.
Csak meglehetősen határozottan elkülöníti a képzeletvilágot,
igen,
a megtapasztalható és ellenőrizhető valóságtól.
Igen.
Míg aki nem szkeptikusan gondolkodik, az mostanában hajlamos ezt a kettőt összemosni.
Nem csak mostanában, ez szerintem mindig is így volt. Tehát ezzel így önmagában nem biztos, hogy... Tehát, hogy is mondjam, legyünk szkeptikusak ezzel a kijelentéssel kapcsolatban is, hogy ez valamiféle új trend. Én inkább azt látom, hogy nagyon könnyen alakulnak ki a buborékok, és hajlamosak vagyunk kicsit torzítva látni azt, hogy milyen jelenségek vannak. De lezárva ezt az UFO témát, persze lehetne órákig ragozni, mert elképesztően sok aspektusa van. Lehetséges, hogy kapunk kritikákat, hogy erről nem is beszéltem, meg hogy van ez, meg az, meg amaz. Nagyon fontos alapelv, vagy alapvetés ezzel kapcsolatban, hogy egészen addig, amíg valamiről nem tudjuk hitelt érdemlően és megnyugtatóan tisztázni, hogy micsoda, addig tekintsük azt ismeretlennek. És ha valami ismeretlen, akkor az nem idegen civilizációk űrhajója, hanem az ismeretlen. És azonosítatlan. Tehát amíg nem azonosítottuk, addig az azonosítatlan. Ha azonosítottuk, akkor azonosított lesz, és az azonosítás eredménye hitelt érdemlően még sosem volt tudományos alapossággal az, hogy idegen civilizációk űrhajói voltak azok, amik a jelenségeket produkálták. És azt hiszem, hogy ha már itt a szkeptikus gondolkodásról beszélünk, akkor ezzel kapcsolatban az egyik legizgalmasabb torna, vagy gyakorlat az, amikor hírekről próbáljuk eldönteni, hogy valósak, vagy nem valósak. És ez az, amit úgy hívunk, mint egyik rovatunkat, hogy tudomány, vagy mi a szösz.
Amerikai kutatók díjat kaptak, amiért tesztelték a hipotézist, miszerint a férfiak arcát fedő szakáll szőrzet eredeti célja az arcot és a nyakat érő ütések tompítása, így az életük megóvása. A második hír. Brit tudósok, török és német kollégáikkal bebizonyították, hogy az ordugulás esetén a szex ugyanolyan hatásos, mint az orrcsepp. És a harmadik hír. Argentin kutatók az Amazonas esőerdő mélyén élő különleges gombafaj micéliáinak szeparálásával olyan új zöld technológiás adattovábbító kábelt hoztak létre, amely nem szennyezi a környezetet. A kábel sajnos egyelőre a ma lehetséges töltési sebesség századát sem éri el, a kutatók azonban bizakodóak a jövőre nézve. Melyik ezek közül az álhír?
Okay. Tehát van két tudományunk és egy mi a szösz.
Így van.
Okay.
Rohadtul nem tudom.
Ki kezdi?
Hát akár egymásnak is ugorhattok. Kinek milyen érvei vannak melyikre? Melyik tetszett a legjobban? Arthur.
Édesem Isten. Nem tudom, honnan szedted össze ezeket, Laura, de most nagyon vakarom
a fejedet, ugye? Ugye mondd, hogy a fejedet.
Szakállas állomat és a kopasz fejemet.
Jó, oké.
Azért valamelyik csak gyanúsabb, mint a többi.
Nekem a leggyanúsabb a gomba micélium. Az nekem bűzlik. És még csak nem is gombaszaga van.
Nem is gombaszaga van. Hát először is nekem gyanús, hogy az amerikai kutatók díjat kaptak, abban belefér az is, hogy Ig Nobelt kaptak. És abban viszont simán belefér ez, hogy a férfiak arcát fedő szakállszőrzet eredeti célja az arcot és a nyakatérő ütések tompítása. Zseniális, ez tipikusan ilyen Ig Nobel gyanús dolog. A második, hogy brit tudósok bebizonyították, hogy ordugulás esetén a szex ugyanolyan hatásos, mint az orrcsepp, erről azt akarom, hogy igaz legyen. Tehát ez mindenképp ez zseniális. Erről kiderül, hogy ez igaz, ezt érvként fogom használni. És egyébként van, tehát, hogy van is benne ráció. Tehát én látok benne rációt, mert ugye szex közben azért egy csomó hormon felszabadul, az egyik ezek közül egyébként pont az epinefrin, vagy adrenalin, aminek viszont van ilyen hatása, tehát például azokat az ereket összehúzza, amik például a nyálkártyának az erei, tehát itt lehet értelme ennek a dolognak, tehát ezt így el tudom fogadni. Ez a gomban micéliumos cucc, nem tudok elképzelni, tehát hogy ugye adattovábbító kábelként, ahhoz nekem van, tehát az arra van szükség, hogy valamilyen formában most nyilván digitális jelet egymásnak tudjanak adni, most a sejtek nem fognak digitális jeleket egymás után pakolgatni. Bár... Oké, abból kiindulva, hogy az a kutatói, az a díjat kaptak szöveg, az Ig Nobelt jelent, abból kiindulva én azt mondom, hogy szerintem is a harmadik lesz az, ami a mi az össz, a másik kettő meg tudomány.
És nagyon jól tettétek mind a ketten, mert így van, tehát a harmadik hír volt a szősz, ezt így teljesen hasraütésszerűen írtam, miközben a másik kettő egyébként mind a kettő Ig Nobel-díjas kutatás, amit idehoztam nektek. A szakállszőrre vonatkozóan ezt úgy ellenőrizték le, hogy műgyantából készült műcsontra applikáltak szőrös és szőrtelen birkabőrt, aztán ezen ellenőrizték le, hogy felfogja a szőr az ütéseket, és megállapították, hogy tényleg, és ennek még értelme is van, hiszen az emberek ugye egymást arcon verni szokták, főleg a hím egyedei legalábbis, úgyhogy hasznos az a szakállat, hogy kicsit felfogja és tompítsa az ütést, ami az ellenféltől érkezik.
Akkor már értem, hogy Arthur, miért vagy akkora bunyós? Mert hogy ugye hatalmas bunyós hírében állsz, mint tudjuk.
Ez így van. Egy probléma van, hogy utoljára akkor verekedtem, amikor még nem volt szakállam.
Ajjajjajjajjaj, hát ez...
Rosszul időzítetted.
Nem tudtad, ennek a kutatásnak az eredményével nem voltál tisztában, ez ezért van.
Ez lehet az egyetlen
ez
oka.
Ez egy 2021-es kutatás, tehát nem is lehetett fel tisztában.
Oké.
Ja. Igen, és akkor az ordugulás és az orrcseppek, hát ezzel azért jól alávágtak a gonosz gyógyszergyáraknak, hogy remélhetőleg ennek az eredménynek a tudatában kevesebben fognak orrcseppet vásárolni és orrcseppfüggővé válni, ami, mint tudjuk, egy sok embert érintő probléma Magyarországon is.
Azért a szexfüggő...
Kétségtelen, hogy a szexfüggőség az sokkal hasznosabb függőség, mint az orrcseppfüggőség, és több élvezet van benne.
Igen, hogy hasznosabb, ezt nem tudjuk, de hogy élvezeti értéke nagyobb, az biztos.
Ezért a kutatásért orvosi Ig Nobel-díjat kaptak egyébként a kutatók, és a tanulmány vizsgálati módszerei eléggé szokatlanok voltak, mivel az alanyok orron átvaló légzésének minőségét az aktus előtt, közvetlenül utána fél órával, egy órával és három órával a művelet után is megmérték. A következő napon pedig ugyanezt megismételték, csak orrcseppet alkalmaztak szex helyett. A tanulmány kiinduló pontjául Sigmund Freud legjobb barátjának Wilhelm Fliss Flor G-gésznek a kutatásai szolgáltak, aki az orr és a genitáliák kapcsolatát térképezte fel.
Na ez mondjuk, akkor valószínűleg az Ig Nobel alapja az elsősorban ez volt. Tehát, hogy egy ilyen, hát tudományosnak azért úgy finoman szólva sem nevezhető alapokon állt az, hogy miből indultak ki.
De végül is ehhez képest a magyarázatot pintyő az egészen jó volt.
Igen, abszolút.
Hát ez, nekem tetszett. Igen, ez az, amire azt szokták mondani, hogy plauzibilis, tehát az, amikor így ténylegesen még akár valós összefüggés is lehet a kettő között. Hát akkor ez kevésbé nagyértékű ez a, ez a megállapítás így már, de ja, de ezért függetlenül hasznos lehet. Jó van, használjuk.
Köszönjük, Laura.
Viszont az különösen szellemes, azt nagyon köszönjük, hogy egy gombafaj micéliumáról írtál a mi a szősz gyanánt, tehát hogy ez, ez külön egy poén érték. Köszi. Na jó van, hát akkor ezzel viszont így nagyjából a végére is értünk az adásnak, és egyetlen egy dolog maradt hátra, mielőtt elbúcsúzunk egymástól, illetve a hallgatóktól. Egy idézet.
Így van, és hát én most beszólok az asztrológusoknak.
Ajjaj.
Pontosabban már Daniel Dennett beszólt helyettem még 91-ben, és én most ezt elevenítem fel a következő idézettel. Kétségtelen, hogy az asztrológia a maga híveit egy ugyanolyan igen kifinomult mintázatrendszerrel látja el, melyről ők úgy gondolják, hogy látják azokat a világ eseményeiben. A különbség azonban az, hogy még senki nem gazdagodott meg azon, hogy fogadott ezekre a mintázatokra. Csak azzal, hogy másoknak eladta őket.
Gyönyörű.
Igen, milyen érdekes, hogy soha ők nem lottóznak. Tehát,
ez nem úgy működik.
Hanem a keményebb munkát választják, és apránként szerzik meg a vagyonukat. Elképesztő. Na jól van. Hát köszönöm szépen, Laura, és köszönöm mindkettőtöknek, Laura és Arthur, a mai napi közreműködést. A hallgatóknak nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Kérünk benneteket, hogy írjatok, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és hogyha úgy adódik, hogy értéknek tartjátok azt, amit itt csinálunk, akkor terjesszétek az igét. Mutassátok meg másoknak is, ajánljatok minket, és egy hónap múlva pedig újra találkozunk. Sziasztok!
Én is köszönöm. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Hogy is van ez podcast. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a csatornánkra a legnépszerűbb podcast letöltő oldalak valamelyikén, illetve kövess minket a YouTube-on és a Facebookon. A műsorhoz tartozó információkat, linkeket a hogyisvanez.com oldalon találsz. Ha pedig kérdésed, észrevételed van a tárgyal témák valamelyikével kapcsolatban, írhatsz nekünk Messengeren vagy az info@hogyisvanez.com címen. Bár a műsorban résztvevő személyek valamennyien a Szkeptikus Társaság tagjai, az itt elhangzott vélemények nem feltétlenül tekinthetők az Egyesület hivatalos álláspontjának. Köszönjük, hogy velünk voltál, várunk vissza a következő hónapban.